ez a szó, amit Tamási használ, hogy tündökletes, az egy varázslatos dolgot varázsol elénk, főleg, hogyha ismerjük Tamásinak az írásait, ami egy teljesen más világ, még akkor is, hogyha azt mondjuk, ismerjük a székelyekről írta, és mégsem annyi csodával határos dolgot ír meg. Hát ez az előadás úgy született, hogy édesanyám kapott egy Tamási Áron díjat, és úgy gondolta, hogy ha már megtisztelték ezzel a díjjal, akkor ő egy Tamási Áron előadással fogja megköszönni ezt. Úgyhogy neki fogott olvasni, mindegy az összes egyéni műsora előtt, illetve kettős műsorunk előtt is teszi, kiválogatta a szövegeket hatalmas munkával, összeállította. Én meg csak úgy becsöppentem a képbe, hogy lenne kedvem, hát hogy ne lenne kedvem, és így született ez az előadás.
És nyilván nem véletlen ez a Tamási Áron díj sem, mert hogy Ilka, te pontosan ezt az értékrendet követed, hozod és népszerűsíted a színházban is.
Hát köszönöm szépen, hogyha ez így látszik, akkor ennek nagyon örülök. Bár maga ennek az életútnak a választása azért nem volt éppen ennyire tudatos, de az ember állandóan elérkezik az élete folyamán keresztutakhoz, amikor választhat az előre, jobbra, balra, és akár a hátrafele, mert hogyha megfordulunk, már rögtön ott van előre a hátunk mögött, és én általában ilyen keresztutaknál nagyon sokat mérlegelek, és utána nem bánom meg a döntéseimet. Semmit nem bántam meg még eddig, illetve van egy-két kicsi dolog, de ez most nem fontos, az egy más, esetleg egy ilyen, hogy úgy mondjam, pletykarovadba illene. És így született az, hogy mindig, amikor keresztúthoz érkeztem, akkor adódott, hogy ezek a fajta értékek is, és én ezt választottam. És egy idő után beépültek a lényembe, a hábitusomba.
És melyek ezek az értékek pontosan, amelyre alapozni lehet akár egy előadás összegyúrásakor is?
Hát úgy gondolom, hogy az emberi értékek, azok fontosak, nem egyformák mindannyiunknál, de azért ez egy olyan nagy gyűjtőfogalom, ahova nagyon sok minden beletartozik, amit mi fontosnak és erkölcsösnek gondolunk. Gondolom, hogy a világ különböző részein különbözőek lehetnek az emberi értékek. De a családodhoz, a hagyományaidhoz, a múltadhoz, a vallásodhoz, a nemzetedhez való hűség az olyan érték, ami egyformán jellemezheti az amerikait, és jellemzi az amerikait, kell jellemeznie bennünket is, és mondjuk a japánt, vagy a kínait. Tehát a világ bármelyik táján, úgy gondolom. A szülőföld szeretete, az alkotott örökség megbecsülése, az elődöknek a megbecsülése. Tehát sorolhatnám, egészen hosszú lenne, több időt felölelő téma lehetne egy beszélgetésben. Hát ezek, így gondolom.
És Krisztina, te valahogy beleszülettél így ebbe a világba, vagy ebbe az értékrendbe, és gondolom nem jelent problémát, bár kihívást valószínűleg igen, hogy az előadást így ilyen formában színpadra tudjátok állítani. Vagy remélem, hogy kihívást tud jelenteni, mert ugye ez a színész számára is jó.
Kihívás mindenképpen bármelyik előadás, ami elé kerülök, és úgy gondolom, hogy színészként, alkotóként jó megtalálni a kihívásokat a legkisebb szerepben is, mert akkor feladat, és sokkal jobban odarakod a csontot, hogy meg tudja csinálni, ami pedig nagyon fontos abban, hogy a végeredmény az nézhető, szerethető legyen. Igen, beleszülettem ebbe az értékrendbe, habár nagyon sok olyan ismerősöm van, aki a szülei értékrendjét elfelejti, maga mögé rejti, besepri a szőnyeg alá. Nekem nem volt nehéz ezeket elfogadni. Azt hiszem, hogy egy olyan habitussal jöttem a világra, ami beleférnek ezek a dolgok. Sőt, mi több, szeretem őket én is hirdetni, amerre járok, hogy ezek igenis meghatározó és fontos dolgok. Ami pedig a nehézséget illeti, hát Tamási szöveggel foglalkozni, szerintem nagyon nehéz, veretes, gyönyörű, szép szövegei vannak, amik nagyon nagy feladat úgy elmondani, hogy azok hallgathatóak legyenek.
És milyen szövegekből dolgoztatok?
Hatalmas lett volna az anyag, adódhatott volna az, hogy a drámáiból, a színdarabjaiból, de amikor újraolvastam a Bölcső és Bagolyt, akkor annyira megfogott az a 120 20 évvel, 110-120 évvel ezelőtti székely falu, rendtartó székely falunak a világa, amit Tamási a gyerekkora kapcsán leír, a munka, a munkához való viszony, a természethez való viszony, a szomszédokhoz, az emberekhez való viszony, olyan erkölcsi, nem mondanám, hogy szigorú, de rendet követő erkölcsi világ bontakozott ki, amit úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lenne megmutatni. Az, hogy a 6 éves, tudjuk, hogy a kisgyerekkorát írja le, vagy a egészen, tehát serdülő koráig, és egészen döbbenetes, ahogyan már kisgyerekkorban, ahogyan rászoktatják a munkára, és ahogy felvállalja a kisgyerek a munkát, sokszor erején felülít is, anélkül, hogy arról siránkoznának, hogy jaj, a gyereket nem szabad túlságosan, vagy nem szabad dolgozni, Istenem, ne dolgozzon. Pontosan ezekkel a nehézségekkel, gondolom ez is olyanná tette, amilyen. Az, hogy ő kint kaszált, az, hogy ő megjárta a havast egyedül, viharban is, kicsike gyerekkorában, tehát olyan részletek vannak, amik nem annyira, nem mindig humorosak feltétlenül a harsány humorral, erkölcs, ami olyan természetes Tamási Áronnak, és ezáltal számunkra is így természetes. És akkor a szülőföldemből is, az is ugye önéletrajzi jellegű, és akkor abból is van rövidebb részlet, úgyhogy mivel a gyerekkort mutatja be, vagy a gyerekkornak néhány epizódját, amennyi belefér egy ilyen egyórás műsorba, hát adódott, hogy én inkább ilyen kiegészítő szereplő vagyok, és Krisztina az, aki a hajdan volt gyereket elénk hozza.
Igyekszik legalábbis.
Mert mibe tudsz kapaszkodni? Milyen ez a gyerek, ez a hajdan volt gyerek?
Ha már így a gyerek, akkor nagyon sokat berzenkedek az életbe az ellen, hogy a gyereket nem engedjük el egyedül, a gyereknek egyfeszt fogjuk a kezét, a gyerek nem mehet át az úton, a gyerek nem adunk neki feladatot, olyat, amit megbírna természetesen.
Nem küldjük ki a hargitára, ugye?
Hát jó, mondjuk nem küldeném ki a hargitára.
Persze, de az egy másik véglet.
Az egy másik véglet, de elküldeni az üzletbe, hogy vegyen 10 tojást vagy egy kenyeret, úgy gondolom, hogy képes egy 6 éves gyermek ezt megtenni. Én is képes voltam annak idején, de át vagyunk billenve egy másik végletbe, amikor óvjuk talán egy kicsit túlzottan is a gyermekeinket, nem vevén észre azt a dolgot, hogy ha mi gyermekként megóvjuk, akkor felnőttként nem lesz számára természetes, hogy ezt neki csinálnia kell. Úgyhogy ez az a dolog, ami nekem nagyon tetszik ezekben az írásokban, hogy mennyire majdnem kegyetlenül oda rakják dolgozni a mai 21. századi szemmel nézve, és mégis számára ez mennyire természetes, úgyhogy ebbe a dologba próbáltam kapaszkodni. És egy nagyon érdekes dolog, hogy egy 6-7 éves legénykét kell megformáljak, ami ugye nőként eléggé hát nehéz feladat, talán nem is tudom teljesen azt elhitetni a nézőkkel, hogy én mégiscsak egy legényke vagyok, de ha bár az illúzióját sikerül, akkor rendben leszünk.
Ja, hát nem is fontos, mert minden előadásnak van egy kódrendszere, és itt is hamar ki kell derülnie, mert nincs sok időnk rá, 1 óra, tehát hogy az első pár percben kiderül, és a néző az a játéknak a része. A néző az nyitott lélekkel jön be. A néző azért jön, mert érdekli. Nem ellenségként jön be. Magáévá teszi minél hamarabb ezt a kódrendszert. Persze hozzásegíti a fény, lealszik a nézőtéri fény, felgyúl a színpadi, ott esetleg már elkezdődnek történések, tehát ezek mind hozzásegítik, hogy olyan oldott lelkiállapotba kerüljön a néző, hogy befogadóvá váljék, és társ játékossá. Mert bár hallgatásra van ítélve, esetleg tapsolhat vagy kacakat, de az ő jelenléte, az ő érzései, azok feljönnek a színpadra. Ez a metakommunikáció, ez számomra egy akkora csoda még mindig, hogy is tud ez megvalósulni, és hogy milyen óriási találmánya az emberiségnek az évezredek folyamán, hogy kialakították ezt a színész, néző, vagy alkotó és befogadó közeget, ezt a két közeget, és hogy ezek mennyire rá tudnak egymásra hangolódni. Ez egy vagy az emberiség, vagy a jó Isten egy csodája. És egy nagy érték.
És ezt meg tudjuk élni közönségként is egyébként. Tehát, hogy erre képes a színház, és erre képes az irodalom a színpadon, vagy ezek a történetek. Igen. És hiszem, hogy ti nagyon közel álltok Tamás Járonhoz, és ha úgy tetszik, akkor beszélgettek vele minden alkalommal, mert hogy ugye valahogy az ő világából merítetek. Ezért gondoltam, hogy ide kívánkozik Tamás Járon a mai Jó reggelt Erdélybe, hiszen az aranyszalagtárunkban van egy rövid vallomás arról, hogy ő hogyan is áll az írói hivatáshoz. Halála előtt néhány évvel készült ez a felvétel a Magyar Rádióban, úgyhogy akkor hallgassuk Tamás Járont.
Szívesen.
Tisztelt hallgatóság! Vannak illendő szokások, melyeket mellőzni nem volna helyes és okos dolog. Amidőn példának okáért megírtam annak idején életem első novelláját, egy udvarias szerkesztő azt kérdezte tőlem, beleegyezem-e abba, hogy a novellát közöljék az újságban? Ha olyan a szokás, feleltem neki, akkor én sem akarnék eltérni a szokástól. Mivel a jelen alkalom is bizonyos illendő szokást tejt magában, hát most sem volna helyes és okos dolog eltérni ettől a szokástól. Vagyis arról kellene beszélnem, hogy miképpen lettem író. Nem tudom, hogy módszeres készülődéssel és céltudatos akaratból lehet-e valaki író. Szoktam ugyan tréfánsan mondogatni, hogy mindenki tud írni, aki akar, de mégis azt gondolom inkább, hogy az írói természet valójában elemi tulajdonság. Gondozása és termése tudás és akarat dolga, ha megvannak kellő talajban a gyökerei. Ezek a gyökerek igen ágaznak, bogozódnak, egy részük a gyermekkor talaját futja be, de a legfinomabb szálaival az apán és az anyán keresztül visszakúszik a régi időkbe, az ősök sorsának göröngyei és a nép életének hegyei közé. Ezért jellegzetes, sőt más és más minden írói természet. Magamra térve, az említett illendő szokás miatt, azt kell gondolnom, hogy az én írói természetemre különösképpen jellemző, hogy Székelynek születtem. Azért mondom, hogy különösképpen, mert bennem a Székelyen kívül csak ugyan semmi más nincs, illetőleg az őseim hosszú századokra visszamenőleg mind székely magyarok voltak. Ilyen formán némileg a ritkaságok közé is tartozom, sajnos azonban, hogy minden olyan könnyű haszon nélkül, melyek a műkincseket gyakran övezik. Így haszontalan lévén ez a tulajdonságom, már a múltban is sokszor gondoltam arra, hogy bizony egy kicsi keveredés nem lett volna rossz. Például kevertek volna kissé a fogékony és élelmes szászokkal, vagy a vidám bús románokkal. Bizonyára jót tett volna nekem. De hát, ha már így van, bölcsen belenyugszom. Viszonzásul meg kell azonban bocsátani nekem, ha a székelyek dolgában különösképpen érzékeny vagyok. Egyszer például ezelőtt éppen 20 évvel nagyon rosszul esett nekem egy öreg kecskeméti magyarnak a mondása. Az öreg módos nagygazda volt, s beszélgetés közben megkérdeztem tőle, hogy tud-e valamit a székelyekről. Nem én semmit, felelte az öreg. S a múltkorjában is, közönség előtt irodalomról s a magam könyveiről beszélve, egy nagyfokú öreg tanár a székelyeket góbéknak nevezte, természetesen csupa közérthető kedvességből. Még szerencse, hogy engemet további írói fejlődésre bíztatott, mert fejlődni nagyon szeretvén nem a góbi és hamis viccekre gondoltam, hanem a gyermek és ifjú koromra inkább, melyet testi és szellemi gyöngyök csillogásában őrzök. A munka verejték csöpjei voltak a testi gyöngyök, a szellemi gyöngyök pedig a mesék és a balladák világában csillogtak.
Tamás Járont hallgattuk.
Igen, hát nagy öröm, köszönjük szépen, meglepetés volt, nem emlékszem, hogy hallottam volna-e valaha, de ime, hát minthogyha tőle kaptuk volna az indítatást személyesen, hogy a munka verejték csöpjei a egyik része az igaz gyöngyöknek, és a földhöz való ragaszkodása. Én remélem, hogy ez a mi előadásunkból is kiderült. Hát egészen meg vagyok hatódva. Az idők távolából üzent. Egyébként születésének 125 éves évfordulóját ünnepeljük. Szeptember 19-én született, bár a jegyzőnél lehet, hogy 20-ra van beírva. És az idén Tamási év van éppen ezért. hiszen annyi szépséget és költészetet vitt a színpadra is, és a nyelvnek akkora mestere volt, hát csak itt is hány gyönyörűséges szókapcsolatot mondott el az imént, amit hallottunk, hogy
az meg ember is, lelkét örömben fürözti.
Az, hogy az ember lelkét örömben, idézünk most, az ember lelkét örömben fürözti.
Igen, és nehéz is beszélni, miután az ember meghallgatja őt. Tehát látni, hogy mennyire önazonos, és gyakorlatilag a műveiből is ezt olvassuk ki, vagy ez a tükör. És itt van ez a góbéság, ugye, amelye szintén azért nehéz felvenni a versenyt, illetve gondolom hozni a színpadon is. Ez mennyire tud megjelenni mondjuk a kicsi gyermekek keresztül?
Én szerintem Tamási nagyon jól írta meg önmagát, úgyhogy hogy azt a fajta góbiságot, amit ő is emleget, hogy nem a harsány humor, hanem ezek a nagyon kicsi, finom dolgok, amik a jellemből fakadóan vannak, hogy derűsen szemléljük a világot. Annyira jól helyzetbe vannak hozva a szövegek által, hogy nem gondolom, hogy sokat kellett rajta dolgozni, tehát hogy adta magát a szöveg.
Olyan izgalmas egyébként azt látni, hogy ugye hisszük, hogy Tamási nagyon a miénk, tehát olvassuk, nagyon jól megírt történetei vannak, értjük, aztán elolvassuk másodszor, harmadszor, és rájövünk, hogy azért ott van még a sorok mögött, tehát hogy történelmi utalások is, ami lehet, hogy az ember így átsiklik, és aztán tényleg, ha még egyszer akarja magának azt a történetet, akkor igen, teljesen más világ is kinyílhat.
Igen, igen, így van valóban. Itt is például a Bölcső és Bagolyban, most, amikor a népművészet reneszánszát éljük, hát valósággal olyan, mint egy kis káté lehet, hogy milyen volt akkor, hogy mit csináltak, hogy nézhetett ki a falu utcaképe, a házak, azt is leírja a csűrök, a munka hogyan zajlott. Hát van egy csodálatos rész, amikor arról beszél, hogy hogyan csépelte kézzel az édesapja a gabonát, és a kisgyerek, nyilván a felnőtt író emlékezik erre vissza, de hogy a számára nem lett volna olyan örömteli, meghatározó élmény, akkor nem így emlékezne, mint valami csodára, ahogyan a kalászból élet, búza szemek lesznek, és az édesapja egész nap fáradhatatlanul dolgozik. Az ő kemény apja, szóval annyi sok szépség van mögöttes. Látszólag egy történet, de mögötte, így ahogy mondtad, tele van rejtett mondanivalóval.
Fedezzük fel a magunk számára, akkor erre van jó lehetőség ma este az Áriel Ifjúsági és Gyermekszínházban. Tündökletes világ ma, holnap és holnap után este 7 órától, tehát a rendező kincses elemér.
Így van, igen, 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 ő természetesen nagy örömmel segített, nem az első alkalom, hogy együtt dolgozunk, és azért szeretek kincses elemérrel dolgozni, mert rendkívül nyitott. Ő vele meg lehet beszélni, ellent lehet neki mondani, mint rendezőnek. Legfőnnebb nem fogja megengedni, mert azért ragaszkodik ő is az elképzeléseihez, de számtalan jó és kedves és Tamási költői világához illő megoldást talált, úgyhogy örülök. Én úgy érzem, hogy nézhető, kedves előadás lett, és elgondolkoztató is. És hadd mondjam be, hogy lévén a kisterem, a helyek száma korlátozott. Ezért arra kérjük a kedves nézőket, hogy a most elhangzó telefonszámon 0740 566 454-es számon jelentkezzenek be, és a jegyet majd kiváltják előadás előtt, nem muszáj azért hamarabb bemenni. Tehát 0740 566 454.
Kijeni Karici Ilka Krisztina, köszönjük szépen a meghívót, értő közönséget.
Köszönjük szépen.